Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Mózesnek a harmadik könyvéből. Mózes harmadik könyvéből, a 19. fejezetből, az elsőtől a 18. versig, így szól Isten írott igéje. Szóla ismét az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiainak, egész gyülekezetéhez, és mondd nékik, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Az ő anyját és atyát minden ember tisztelje, és az én szombatjaimat megtartsátok. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ne hajoljatok a báványokhoz, és ne csináljatok magatoknak öntött isteneteket. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Hogyha hálaadó áldozatot áldoztok az Úrnak, úgy áldozzatok, hogy kedvesen fogadtassatok. A ti áldozásotok napján, és a következőn egyétek meg, ami pedig harmadnapra marad, égessétek meg tűzben. Ha pedig harmadnapra eszik valaki abból, utálatos az, nem lehet kedves. És aki eszi azt, viselje az ő álnokságának terhét, mivel hogy megfertőztette az Úrnak szentségét, írtassék ki az ilyen ember az ő népe közül. Mikor a ti földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a te meződnek szélét, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd. Szőlődet sem ezgéreld le, és elhullott szemeit se szedd fel szőlődnek, a szegénynek és jövevénynek hagyd meg azokat. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ne orozzatok, se ne hazudjatok, és senki meg ne csalja az ő fele barátját, és ne esküdjetek hamisan az én nevemre, mert megfertőzteted a te istenednek nevét. Én vagyok az Úr. A te fele barátodat ne zsarold, se ki ne rabold. A napszárom most bére ne maradjon nálad reggelig. Siketet ne szidalmazz, és vak elé gáncsot neves, hanem félj a te istenettől. Én vagyok az Úr. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben. Ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld. Igazságosan ítélj a te fele barátodnak. Ne járj rágalmazóként a te néped között. Ne támadj fel a te fele barátodnak vére ellen. Én vagyok az Úr. Ne gyűlöld a te atyád fiát szívedben. Fedd meg a te fele barátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Eddig Isten írott igéje, most gyertek testvéreim, fennállva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hadd adjunk neked most hálát azért, hogy elhoztál bennünket ide, a te házadba. Köszönjük, Urunk, hogy ez a te házadnak neveztethetik, hiszen a te igéd szól benne, és ez imádságnak háza. Köszönjük, Urunk, hogy most így imádságba fordulhatunk te hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy te adod a te szent igédet, a Bibliát adod elénk, hogy taníts és formálj bennünket általa. Köszönjük, hogy igazán megismerhetünk az igédből téged, a te személyedet, a te jóságodat, de igazságodat is, haragodat és kegyelmedet is megismerhetjük belőle. Urunk, te látod, hogy milyen a mi szívünk, mennyi bűntől vagyunk terheltek. Valljuk, Urunk, azt, hogy nap mint nap ellened megyünk, a te igéd ellen, a törvényed ellen vétünk, te ellened lázadozunk a mi bensőnkben, lelkünkben. Vétünk a te akaratod ellen, de köszönjük, hogy nálad van, Urunk, erre a gyógyír. Köszönjük, hogy ezért gyűjtöttél minket ma is itt össze, hogy közöld velünk a te igédet, a te evangéliumodat, megváltó örömhíredet, és azért, hogy mi pedig együtt, közösségben téged imádjunk, tudjunk téged tisztelni. Kérünk, Urunk, hogy légy itt ezért most közöttünk, és áld meg a mai Isten tiszteletünket is a te nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 173. dicséretünket. 173. dicséretünk egyetlen egy versszakát énekeljük. Így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom Pál apostol leveléből a Filippi beliekhez. Pál levele a Filippi beliekhez, a 4. fejezet, 8. és 9. verse így hangzik. Továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az elmúlt héten a megszentelődés témájába kezdtünk bele, és most én is ehhez szeretnék kapcsolódni, ezt szeretném én is folytatni. Egy gyors definícióként, vagy meghatározásként hadd idézzek Bernard Kaiser könyvéből. A szentírás a megszentelés fogalmát, az odaszentelés, az elkülönítés, az Istennek egy bizonyos célra vagy feladatra való elkülönítése értelmében használja. Az alap gondolat az, hogy egy személy vagy tárgy kivétetik a világ környezetéből, és az Isten szolgálatába kerül. Ez a megszentelődésnek végül is mondhatjuk, hogy a definíció, és hát ezzel a szemléletmóddal találkozunk már az Ószövetség lapjain is, ahol Isten tárgyakra, áldozati állatokra, vagy bizonyos dolgokra, például a szent sátorra és az azt körülvevő dolgokra, az ott szolgálókra, vagy a papokra, sőt egészen ugye Izrael népére is azt mondja, hogy az szent, hogy az neki elkülönített. És ennek értelmében a megszentelődés az valójában azt jelenti, hogy a keresztény ember testestül és lelkestül Isten szolgálatában áll, azaz többé nem magának él, nem az egoista értékrendje szerint él, hanem az Istennek. Elsőként a megszentelődés fontosságáról hadd ejtsek néhány szót. A megszentelődésre Isten a Szentírásban számos helyen felszólítja az embert, erről volt szó a múlt héten, és hát ennél fontosabb és nyomósabb érvet igazából nem kell keresnünk és találnunk, mint az, hogy Isten ezt mondja, ő erre hív föl. Erre hívja az embereket. Ennél ütősebb érvet, hogy így fogalmazzak, nem fogunk soha találni, de azért nézzünk meg néhány indokot, hogy miért fontos a megszentelődés, és hogy vajon miért szólítja fel Isten erre az embereket. Elsősorban azért, mert a megszentelődésnek, vagy már magának a szentségnek is komoly teológiai üzenete van Isten személyét nézve. Tehát Isten személyéről árulkodik az, hogy ő a megszentelődésre hívja föl az embert, és az is, hogy ő szent. Ahogy a lekcióban elhangzott ugye ez, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Tehát Isten egyik tulajdonságát, az ő egyik tökéletességét ismerhetjük meg, és ez a szentség. És ez azért fontos, mert ha az embert nem szólítaná fel Isten a megszentelődésre, az egy olyan Istenről tanúskodna, egy olyan Istenről árulkodna, aki valójában nem foglalkozik az emberek dolgaival. Egyfajta érdektelenséget mutat az ő irányukba. Nem számít neki a bűn, nem számít neki az, hogy ő tisztelik, vagy éppen gyalázzák. Gyakorlatilag egy ilyen Istennek nem lenne kapcsolata a teremtett világgal és az emberiséggel. És hát ez a gondolat, ez kísértetiesen hasonlít a deizmus elképzeléséhez. Ugye a deizmus egyik alap gondolata, hogy a gép forog, az alkotó pihen, Isten megteremtette a világot, és aztán magára is hagyta. És hát egy ilyen Isten, aki nem követeli meg az embertől a szentséget, aki nem várja el ezt az emberektől, ez gyakorlatilag ezáltal, hogy ilyen érdektelen lenne, nem avatkozik a föld dolgaiba, ehhez a gondolathoz, ehhez a deizmusnak ehhez a gondolatához hasonlít nagyon. De egészen egyébként Nietzsche gondolatáig is elvezethet ez, miszerint ugye Isten halott. Láthatjuk, hogy a mai napig is hány ember vallja magát kereszténynek, vagy mondja el magáról, hogy ő hisz Istenben, De az az Isten, az ilyen Isten, a megszentelődés és szentség nélküli Isten, akikben nagyon sokan hisznek, gyakorlatilag semmiféle hatást nem gyakorolnak az emberek életére, semmilyen következménye nincs az adott illető életére, vagy gondolkodás módjára az, hogy ő kereszténynek vallja magát, vagy hogy ő azt mondja, hogy hisz Istenben. A szentség fogalma, illetve a megszentelődésre való felhívás nélkülözése, vagy figyelmen kívül hagyása, azt mondhatjuk tehát, hogy Isten személyét becsmérli, degradálja Isten személyét. Másodszorban a megszentelődés fontosságát bizonyítja az is, hogy a megszentelődés nélküli gyülekezetek, vagy a megszentelődés nélküli kereszténység nem csak a Biblia szemszögéből, nem csak Isten szemszögéből elítélendő, hanem a világ szemében is hasztalan. A megszentelődést mellőző gyülekezetek semmiféle, hogy így mondjam, vonzerővel nem rendelkeznek a környezetük felé. Mert azt mondhatja az ember, hogy miért kellene templomba járni, miért kellene megtérni, miért kellene hinni, amikor nincsen semmiféle gyakorlati különbség a keresztjének és a nem keresztjének között, az életvitelük között. Miért kellene hozzájuk tartoznom, miért kellene bemennem a templomba, amikor gyakorlatilag nincsen semmi különbség. Hát akkor jó, nekem így is vetődhet fel az emberekben a jogos kérdés. Hát ezzel szemben Jézus a hegyi beszédben arra buzdít, hogy úgy fényjék a világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A megszentelődés hiányában tehát egy gyülekezet pontosan ettől, az erőtől esik el, figyelmen kívül hagyva az Úr Jézus felszólítását, és ezzel gyakorlatilag egyébként Isten dicsőségét lopja meg az ember. Ugyanis ha nem teszünk eleget Jézus megszentelődésre és jó cselekedetekben járásra való felhívásának, akkor nem csak engedetlenek vagyunk, hanem az Atya Isten dicsőítésére vonatkozó ígéretet is keresztbe húzzuk, Isten dicsőítését gátoljuk. Hát sajnálatos módon Magyarországon is, a magyar egyház történetben is van erre példa, illetve az ébredési mozgalmak történetében találhatunk példát a megszentelődés üzenetének háttérbe szorulására. Mivel az ébredési mozgalmak hangsúlya az egyén üdvösségére szorítkozott, ennek eredménye egy olyan individualista szubjektivizmusba torkolló kereszténység lett, ahol a hívőket a saját maguk üdvösségén kívül semmi más nem érdekli. Ezt olvashatjuk Síposete Álmos bevezetés a missziológiába című könyvében. Az ilyen hívő, ez az individualista hívő, ez érzelmi alapokra épít, és a maga lelki igényeivel foglalkozik. Ha ennek a lelkész eleget tesz, akkor elégedettek. Ha nem tesz neki eleget, akkor nem elégedettek, és odébb állnak. Az individuális önző kereszténység, akik maguk körül forognak, lelki problémák tömegét gyártják maguknak, amivel lehet majd futkosni a lelki gondozókhoz, ma ez jellemzi az európai kereszténységnek egy nagy részét. Tehát a megszentelődés kérdése, láthatjuk, hogy nagyon súlyos és fontos kérdés, és az ebben való mulasztás az nem csupán egy kis gyengeségnek számít, hanem mivel, hogy Isten dicsőségéről van szó, ezért komoly ítélet alá esik. És itt rá is térhetünk a második vázlat pontunkra, a megszentelődés problémájára. A megszentelődés problémája először is abból fakad, hogy nem vagyunk szentek. Minden ember bűnben születik, és mindnyájan vétkeznek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Erről szintén volt szó az elmúlt vasárnap. Az ember természeténél fogva lázad Isten ellen. Figyelmen kívül hagyja az ő személyét, szembe megy az ő parancsaival, törvényeivel. Nem érdekel minket a Biblia, nem járunk templomba, nem imádkozunk. Hát mindannyian ilyennek születtünk. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy közelében sem vagyunk a szentségnek, sem a mi gyakorlatunkban, tetteinkben, sem pedig lelkiekben, mint hogy Istenhez, az egyetlen tökéletesen szenthez nem állunk közel. Istennek erre a problémára, tudniillik, ami szentségtelenségünkre és a felhalmozott bűneinkre van egy megoldása, és az ő megoldása az a Jézus Krisztus halála. Jézus a keresztfán magára vette a mi bűneinknek a büntetését, és ahogyan ezt az elmúlt vasárnap is hallhattuk, Isten megigazít, az igaznak nyilvánít bennünket, nekünk ajándékozva Jézus Krisztus igazságát, az ő érdemeit. Jézus tökéletes életével, engedelmességével és büntelenségével szerzett érdemeit Isten nekünk ajándékozza, ránk ruházza. Ez az örömhír, ez az evangélium. És ez egy fantasztikus dolog, ha az ember ezt már elhitte, hogy nem kell az ítélettől tartani, szabadon mehetünk Istenhez, hogy imádkozhatunk hozzá, hogy ő meghallgat bennünket, hogy közösségben lehetünk vele. Ez egy felszabadító érzés, amikor ezt elhisszük. Ezt hívjuk megtérésnek, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy Isten újjászüli az embert. Csak hogy ezzel még nincs vége a megszentelődés problémájának. Ugyanis az újjászületett ember azt tapasztalja, hogy nem lett tökéletes. Nem lett szent. Nem tud tökéletesen eleget tenni Isten akaratának. Újból és újból kísértésbe esik. Vétkezik. Csábítja a bűn. Vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Sokszor azt hiszi az ember, hogy jó keresztjén. Igyekszik betartani mondjuk a 10 parancsolatot, igyekszik eleget tenni különböző elvárásoknak, előírásoknak, kimondott vagy kimondatlan szabályoknak. Például csak öltönybe járhat az ember templomba, vagy csak bizonyos nyakkendőbe, vagy a hölgyek csak szoknyába jöhetnek, vagy egyáltalán szabad-e táncolni, a kereszténynek nem szabad táncolni, szabad-e festeni a haját, járhat-e a keresztény kozmetikushoz. Különböző előírásokat gyártanak az emberek annak érdekében, hogy azt majd, ha ők betartják, akkor a megszentelődés útján előrébb lépjenek. Hosszasan lehetne sorolni ezeket az előírásokat, amelyeket felállítanak a jó hívő ismertető jeleként. És akinek sikerül eleget tenni, az sokszor egészen jónak, egészen szentnek gondolhatja magát, mint hogyha bizonyos fokozatok, vagy egyfajta ranglétra lenne a megszentelődésben a csetlő botlótól egészen a hívő szuperhősig. Hát egyetlen egy szépséghibája van ennek a dolognak, hogy teljességgel hiányzik belőle Isten. Gyakorlatilag megint visszajutunk a deizmus alapgondolatához. Jézus Krisztus megváltott, én ezt elhittem, ő eltörölte a bűneimet, de most már én jövök. Ő álljon félre, én meg oda teszem magamat, és szent leszek. Gyakorlatilag ő megint pihen, én pedig, mint a gép, forgok. Láthatjuk, hogy ez nagyon-nagyon messze áll a Biblia tanításától, Krisztus követésétől. Ez megint csak az individualista kereszténység és az emberi ego, az emberi önbecsülésnek a megjelenése. Az én központúság megjelenése. És hát azután elénk jön egy ilyen ige, mint a mai textusunk, hogy atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. A szentségbe és a megszentelődésbe nem csak a tettek, nem csak a viselkedésünk, hanem még a gondolataink is beletartoznak. Nem csak azt számít, hogy mit csinálsz, hanem az is, hogy mit gondolsz. És hát ez össze tudja törni az ember elbizakodottságát. Sőt, azt mondom, hogy törje is össze, a miénket is törje össze. Ugyanis az csak egy dolog, hogy igyekszem kedvesnek lenni az emberekkel, igyekszek jó képet mutatni magamról. Az egy dolog, hogy hogyan viselkedek társaságban, más emberek előtt. De az, hogy mi zajlik a fejünkben, hogy milyen gondolatok futnak át az agyunkon, hogy miről ábrándozunk, mik az álmaink, miről szoktunk elmélkedni, ez is számít. Erre is érvényes a szentségre való felhívás. Hát érdemes magunkban nézni, hogy miről szoktunk gondolkodni. Érdemes végignézni egy napunkat, hogy mire szoktam gondolni. Az evésre, az ételekre, a munkára? A pénzre, a gazdagságra, a családra, vagy nyáron a nyaralásra? Mi zajlik a fejünkben? Múlt vasárnap említésre került a vezetés. Hát visszatérhetünk itt is rá, hogy mi jár az eszünkben, amikor vezetünk a forgalomban, hogyha bent ülünk a dugó közepén, vajon milyen gondolatok futnak át az agyunkon? Hát nem egészen az igaz, a tisztességes, az igazságos, a tiszta, a kedves és jó hírű dolgok töltik ki a gondolatainknak a nagy részét. És hát ehhez jön még hozzá az, hogy a világ közel sem segít minket ebben a dologban, vagy legalább jó lenne, hogyha semleges lenne, de hát nem az. A tévéből árad az olyan információk tömege, amely nem a szentség irányába vezet minket, nem oda segít minket. A híradóban például hányszor hallunk igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, kedves és jó hírű történésekről? Soha. Mindenhonnan árad felénk az általános világnézet, amely nem éppen a szentségéről ismeretes. A filmek, az újságok, a politika, de még a reklámok is tömve vannak a, hogy így mondjam, a szennyel. Az ember nem tud végigmenni úgy az utcán, hogy ne lásson a hirdető táblákon majdnem mesztelen nőket, mindenféle erotikus testtartásokban pedig lehet, hogy csak egy egyszerű dezodort reklámoz. Álljunk meg, és hagyjuk, hogy megítéljen bennünket is az ige, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságok, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Hát azt hiszem, hogy jócskán van mindannyiunknak problémája a megszentelődéssel. De itt tovább léphetünk a harmadik pontunkra, ugyanis felvetődik a kérdés, hogy mi erre a megoldás. És azt látjuk, láthatjuk azt, hogy ha szem elől tévesztjük Jézus Krisztusnak a személyét, akkor nagyon gyorsan elhajlunk a bibliai tanítástól. Nem véletlen tehát, hogy a reformátorok egyik alapelvként a solus Christus, azaz egyedül Krisztust fogalmazták meg. Krisztus személye jelenti a megoldást a megszentelődés problémájával kapcsolatban is. Megszentelődni Krisztusban. A megszentelődés Krisztusban az azt jelenti, hogy úgy, ahogyan Isten valamennyi üdv ajándékát, úgy a megszentelődést is Krisztusban adta nekünk. Ahogyan az üdvösséget, ahogyan a megigazulást, ugyanígy adja Jézus Krisztusban a megszentelődést is. Jézus Krisztus mondja a főpapi imájában, hogy én odaszentelem magam értük, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. Odaszentelem magam értük, hogy megszenteltekké legyenek. Vagy a korintusi levélben olvashatjuk azt, hogy tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Hát ennek fényében, kedves testvérek, a megszentelődés az csak úgy, mint az elmúlt héten tárgyalt megigazulás, Jézus Krisztus üdvszerző művének, az ő váltság munkájának az eredménye. Az, hogy Jézus odaszentelte magát értünk, az azt jelenti, hogy nem csak az ő igazságát, hanem az ő szentségét is nekünk tulajdonítja Isten. Helyettesünk a megszentelődésben is. Tehát a megszentelődés, amiért annyit dolgozunk, amiért küzdünk, sokszor verejtéket hullatunk, az nem a jövőnek egy még el nem érkezett eseménye, hanem az már egy elkészített, egy megtörtént valóság Jézus Krisztus halálával és feltámadásával. Érdemes ezen elgondolkozni, mert egy egészen más perspektíva így tekinteni a megszentelődésünkre, mint amit már eleve elkészített Isten a számunkra, és nem pedig a mi munkánknak a gyümölcse. Pál apostol a római levél 6. részében hosszasan beszél a megszentelődésről, és a megszentelődést a keresztség gyakorlatával támasztja alá. A megszentelődés két részéről beszél, és az első, az a Krisztus halálába való keresztelkedés, ami azt jelenti, hogy Krisztussal együtt mi is meghalunk a bűnnek. Tehát a megszentelődés első lépése, az nem az embernek a megjobbítása, nem az, hogy megjavítjuk most az embert, vagy én magamat megjavítom, vagy Isten megjavít engem, megjobbít, hanem először is a bűnökön és a világi dolgokon gyakorolt ítélet. Jézus Krisztus halála. És ezzel együtt mi is meghalunk a bűnnek. A második része a Krisztus feltámadásában való részesedés az életre, ami már a Krisztussal való közösségben való élet. Itt ezt írja az ige, hogy mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. És ez az útja az ember megszentelődésének. Nem az ember erejéből fakad ez, hanem, ahogy elhangzott, ajándékként kapjuk ezt Istentől. Csak úgy, mint a megigazulást Jézus Krisztus érdeméért. De felmerülhet az a kérdés, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, de hogyan részesülök én, személy szerint én ebben az ajándékban? És hát szintén a reformátori tanítás értelmében azt válaszolhatjuk, hogy sola fide, azaz egyedül hit által. És mivel a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, ezért a megszentelődés indítékát és a hozzá szükséges erőt azt nem magunkban, hanem Isten igéjében kell keresnünk. Az elsődleges kérdés tehát nem az, hogy a keresztény embernek mit kell tennie, hanem az, hogy mit hisz. A rossz kegyesség alapja a rossz vagy téves hit. És ahogyan korábban rámutattam arra, hogy bizonyos megszentelődési törekvések mögött könnyedén felépül az ember énközpontúsága, egocentrikussága, az Istennek tetsző életre való igyekvésből sokszor pont csak az Isten maradt ki, viszont a helyes kegyesség és a valódi megszentelődés alapja az az igaz hit. Ahhoz kell tartanunk magunkat, azt kell minél jobban megismernünk. És itt visszajutunk az alapigénkhez, a gondolatokhoz, amely egyrésztről nagyon komolyan megítél ugye bennünket, másrésztről viszont bíztat, hogy ezeken elmélkedjünk, hogy ebbe mélyedjünk el. Honnan máshonnan hallanánk igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, kedves és jóhírű dolgokról, mint Jézustól, aki igaz, tisztességes, igazságos, tiszta és kedves. A Bibliából, amely róla tesz bizonyságot, ahol azt ígéri, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hát Jézus Krisztus evangéliuma kell, hogy felragyogjon mindig a szemünk előtt. Akkor is, ha még csak keressük Isten, és akkor is, amikor már a megszentelődés útját járjuk. Újra és újra Jézushoz kell kiukadnunk. Ő hozzá kell mennünk. Hozzá kell mennünk, és mondanunk kell, hogy Uram, látod, hogy a te törvényedet nem tartom meg, sőt, megvetem. Irgalmazz nekem. Aztán újra megyünk hozzá. Uram, látod, hogy téged követnélek, de sokszor elesek és vétek ellened. Könyörülj rajtam. És újra oda megyünk, hogy Uram, látod, hogy mi van a szívemben? Milyen indulatok, milyen gondolatok zajlanak bennem? Hogy nem igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, kedves és jóhírű dolgokról gondolkozok. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Hát ez a gyakorlata a kereszténységnek. Így lehet járni Krisztus követésében. Nem saját erőből, hanem sola gratia, azaz egyedül kegyelemből, amely szintén reformátori alapelv. Láthatjuk tehát, hogy a megszentelődés kérdése cseppet sem elhanyagolható, mert Isten személyéről is tanúskodik, és a gyülekezetek erejét is meghatározza. Láthattuk azt, hogy a megszentelődés kérdése komoly problémákat vet fel, ugyanis születésünktől fogva nem szentek vagyunk, sokszor a tetteinkbe is belebukunk, de a gondolatainkban főleg rengeteg szentségtelenség van. De láthattuk azt is, hogy a megszentelődés nem az emberi verejték gyümölcse, hanem egyedül Krisztusban kaphatjuk meg. Ő a helyettesünk a megszentelődésben is. És Istennek ezt az ajándékát, ezt egyedül hitáltal fogadhatjuk el. Egyedül hitában, hitáltal részesülhetünk ebben. Hát adja meg nékünk az Úr ezt a hitet, hogy mi is részesedjünk Jézus Krisztus ajándékaiban és érdemeiben, és így tudjunk mi is járni a megszentelődés útján. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy leborulhatunk előtted. Köszönjük, hogy megmutatod nékünk újra és újra, hogy nem magunkkal kell foglalkozni, nem magunk körül kell forgolódni, nem nekünk kell erőlködni, hanem a te igéddel kell megtelnie a mi szívünknek. Köszönjük, Urunk, hogy te erre bíztatsz minket, hogy arról gondolkodjunk, arról elmélkedjünk, egyedül rólad, a te evangéliumodról. Látod, Urunk, hogy mennyi más van, ami leköti a figyelmünket. Látod, hogy mennyi bűnös gondolat, kívánság, vágy van bennünk nap mint nap. Köszönjük, hogy te nálad van megoldás, nálad van bocsánat. Köszönjük, hogy te azért küldted el egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, hogy mindezeket megszerezze a számunkra, a bocsánatot és a megoldást. Köszönjük, hogy egyedül ő általa lehet igazságunk is előtted, és egyedül miatta mehetünk hozzád, egyáltalán miatta szólhatunk te hozzád, de egyedül benne lehetséges a mi megszentelédésünk is. Köszönjük, Urunk, hogy te mindezeket már előre elkészítetted a számunkra. Kérünk, Urunk, hogy te add nekünk, hogy tudjuk ezt igazán hinni, tudjuk ezt hitáltal elfogadni, tudjunk te benned reménykedni. Hadd kérjünk, Urunk, hogy légy velünk a mi nyomorúságainkban, add, hogy a nehézségbe, betegségbe, vagy esetleg gyászba te légy velünk, erősíts és vigasztalj bennünket a te igéddel. Kérünk, hogy te őrizd meg bennünket nyáron is, te adj pihenést. Kérünk, hogy te óvd azokat, akik nyaralni vannak, de te erősíts bennünket a mi feladatainkban, munkánkban, aminek eleget kell tennünk. Köszönjük, Urunk, hogy te benned bízhatunk, és te benned reménykedhetünk, nem csak ilyenkor vasárnap, hanem minden pillanatában, hétköznapjaiban a mi életünknek. Kérünk, hogy légy velünk, és áld meg ezt a gyülekezetet is, a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.